Köszöntöm nézőnket, szervusztok! A június 9-i európai parlamenti választások kapcsán számos elemző találgatja, hogy milyen politikai törésvonalak erősödhetnek majd meg. A 2014-es és a 2019-es választásoknál dominált az EU-szkeptikus populizmus, illetve a föderalista EU-pártiságnak a törésvonala, de számos elemzés abban az irányba mutat, hogy ez nem lesz most meghatározó a június 9-i választások kapcsán. Hogy pontosan hogyan alakulnak majd az erős sorrendek, ezt nyilván csak június 9-ét követően fogjuk majd meglátni. A mai adásban mégis arra vállalkozunk, hogy egy bizonyos aspektusát ezeknek a törésvonalaknak most alaposabban kivesézzük. Mire gondolok? Alapvetően az elmúlt időszak belpolitikai pezsgése elfedte azt az igen erőteljes nyomulást, amit Orbán Viktortól láthatunk 2022-t követően. Bár régóta beszélt arról a magyar miniszterelnök, hogy meg kell erősíteni a szuverenista nemzeti erők közötti együttműködést, nem csak Európában, hanem világszerte is. De igazán komoly fordulat számra ezek a próbálkozások tavaly decembertől kezdődően kapcsoltak. Hogy pontosan mik zajlottak a színfalak mögött, és tekinthető-e ez a fajta próbálkozás lényeges network építésnek, vagy csak annyit látunk, hogy van egyfajta imázsépítés, egyfajta politikai együttműködést, alapvetően politikailag egyet gondoló erők között, országhatárokon átívelően. Nos, erről fog szólni alapvetően a mai adásunk. Azonnal be is mutatom, hogy kik a panelistáink, de mielőtt ezt megtenném, arra szeretnék kérni, hogyha lehetőséged már, akkor add nekünk idén az adód 1%-át, és hogy bemutassuk, hogy a tavalyi adó 1%-okból mennyi remek dolgot hoztunk létre. Ezzel készültünk egy rövid összeállítással. Ez következik, utána pedig jönnek a panelisták. Támogat idén is az adód 1%-ával a Partizánt. Tavaly 21.122-en utaltátok át nekünk a személyi jövedelem adótok 1%-át, és ebből számos projektet tudtunk elindítani.
Sokkal több időnk és lehetőségünk lett elmélyült oknyomozó anyagokat készíteni, így egyre több korrupciós ügyet tudtunk nektek bemutatni.
Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
Újraindul a reggeli műsorunk, úgyhogy májustól ismét együtt indíthatjuk a reggeleket. Ráadásul idén a Monoszkóp teretmunkával több vidéki településre és még Erdélybe is eljutottunk.
Elindult a péntek reggel a Partizán hírháttér szolgáltatása. Benne minden héten egy
animációval, rövid videóval, podcasttal és egy alapos hírlevéllel.
Pozsonyból élőben közvetítettük a szlovák választást, a lengyel ellenzék sikereiről is beszámoltunk, és innen Brüsszelből következik az európai csúcs értekezletek izgalmas fordulatait.
Egy egész podcast birodalmat hoztunk létre, és már 18 különböző műsorból válogathatsz hétről hétre a Partizán Podcast csatornán.
A belvárosba költözött a Partizán Filmklub.
A vetítések után a nézőkkel beszéljük át a bemutatott filmeket.
Sikerült továbbfejlesztenünk a vétót, így sok helyet tudtunk eljutni, ahol élőben meg tudtuk beszélni, hogy mi is kell az 50% plusz egyhez.
És sikerült elindítanunk az országjáró turnénkat, így idén tavasszal Budapesten kívül is számtalan helyszínen találkozhattatok velünk. Ha szeretnéd támogatni a további törekvéseinket, akkor kérlek, hogy add nekünk az adót 1%-át. Ciao! És akkor bemutatom a vendégeinket, hogy ma este elfogadták a meghívásunkat. Itt van velem Hunyadi Bulcsú, a Political Capital programigazgatója, szervusz. Magyari Péter, a Válasz Online újságírója, szervusz. Garamvölgyi Flóra, a Guardian és a Szabad Európa újságírója, szervusz.
Köszönöm a meghívást.
És Sebők Miklós, politikus közgazdász, politológus közgazdász, szervusz.
Jó estét.
És természetesen a már reklámfilmben is látott kollégánk is be fog jelentkezni Feledi Botond Brüsszelből, amint egyébként a kapcsolat ezt majd lehetővé teszi. No, első kérdésem itt szólna hozzátok, egy kicsit tegyük kontextusába azt, hogy mi is zajlott Orbánik házatáján. Kampánypénz a francia szélsőjobboldalra 2021-22-ben, aztán most kicsit ugrok időben egy több lépcsős, bonyolult konstrukció nyomán, hát NER közeli kezekbe került a havi 140 milliós nézettségű európai CNN-ként is hivatkozott Euronews hírcsatorna, amihez illik hozzátenni, hogy a magyarországi stúdió vezető szerint a befektetőknek nincs és nem is lesz befolyása a működésre, de emellett lehetett látni azt, hogy más ipari stratégiai vállalatokra is ráteszi a kezét, NER közeli vállalkozóknak a körei, itt érdemes kiemelni a spanyol vasúti járműgyárat például. Szóval ezek a hírek a ti meglátásotok szerint összefüggenek egymással, érdemes-e ezt valami fajta rendkívül módszeres gazdasági és politikai hálózatépítési kísérlet egyes elemeinek látni, vagy ezeket külön-külön kell és érdemes vizsgálnunk? Elsőként Bulcsú.
Köszönöm szépen. Nekem erre nagyon világos válaszom van, mi a Political Capitalnél 2022 végén készítettünk, illetve kiadtunk egy tanulmányt, ami a magyar kormány befolyásépítéséről szól. Én azt gondolom, hogy nagyon világos stratégiai rendszer szintű befolyásépítést látunk, aminek van politikai oldala, van média befolyási oldala, és van gazdasági befolyásépítési oldala. Én azt gondolom, hogy a magyar kormány külpolitikájának az egyik fő célja az, hogy nemzetközileg egyre erősebb befolyást szerezzen, leváltsa gyakorlatilag az európai liberális elitet, terjessze az üzeneteit, és más országokban is hatalomra segítse hozzá hasonló pártokat, és ennek szerintem az alap célja az egy belpolitikai cél. Szerintem az Orbán kormány hatalmát Magyarországon nem igazán fenyegeti senki, nincs valós kihívása. A fő kockázatok az Orbán rezsimre szerintem külpolitikából, vagy külföldi, vagy külföldről érkezhetnek, ezért nagyon fontos az, hogy a külpolitikában biztosítson egyfajta ilyen kedvező hangulatot teremtsem.
Flóra.
Az utóbbi években azt láthattuk, hogy Orbán Viktor nagyon erősen fókuszált a külpolitikájára, és ezekre a külföldi szövetséges építésre, szövetséges keresésre. Ez ugye ennek a fő célja az, hogyha külföldön olyan szövetségeseket tud építeni, akik ugye az adott országban hatalomra kerülnek, akkor nyilván neki az hazailag is egy egyszerűbb, könnyebb, jobb helyzetet teremt. Vegyük például nyilván, hogyha az EU-s helyzetről beszélünk, hogyha Európában sikerül jó szövetségeseket építeni, akkor nyilván kevesebb olyan számon kérő lépés lehetséges más országok részéről, mint amiket eddig láthattunk Magyarország fele.
De az a gazdasági hatalomegyüttes, amely Magyarország rendelkezik, az a nemzetgazdasági, hát nem tudom, erő, amit föl tud mutatni, ténylegesen alkalmas arra, hogy ilyen típusú jóhiszeműséget tudjon magának ezzel szerezni, rossz hiszeműben mondva vásárolni a hatalom?
Ezt csak hosszú távon láthatjuk majd meg. Most elindult egy folyamat, amiben kisebb sikereket elért az Orbán kormány, de ezt csak a jövőben tudjuk majd megmondani, hogy ez valóban annyira sikeres volt-e, mint ahogyan erről most ők beszélnek.
Péter, milyen befolyásra hajt szerinted elsődlegesen a hatalom? Politikai, ideológiai, vagy akár gazdasági hatalom, vagy befolyásra is?
Előbbi kérdésedben azt tetted fel, hogy módszeres építkezést látunk-e. Én ebben nem vagyok teljesen biztos. Inkább alkalom szülte lehetőségek megtalálását, és hát valójában nekem úgy tűnik, hogy sokkal több energia és pénz megy el ellenségek provokálására, vagy egyáltalán ellenséges helyzetek kiprovokálására, mint amennyi szövetségesek beszervezésére és építésére. Ugye akkor azt ne felejtsük el, hogy azzal, hogy mondjuk politikai szövetségeseket keres Orbán Viktor, akár az Európai Unióban, akár a NATO-ban, mondjuk Törökországra gondolok elsősorban, ami NATO-ban benne van, de az EU-ban nincs benne, azzal tulajdonképpen elfogadja ezeknek a nemzetközi szervezeteknek a logikáját. Mert ezek arra épülnek, hogy a belső együttműködési struktúrák kényszere, örök alkuhelyzetek elérése, és ezekben az alkuhelyzetekben nem marad sose egyedül. Ez egy kulcskérdés. Ugye azt mindig látjuk, hogy amikor Orbán Viktor egyedül marad a klubban, akkor meghátrál. Ezt láttuk például az év elején, amikor az Ukrajnát érintő 50 milliárdos támogatásban egyedül maradt, és 5 perc se telt el a tanácsi csúcsból, amikor azt mondta, hogy jó, oké. Amikor tavaly decemberben kiment kávézni. Tehát ahhoz, hogy ne maradjon egyedül, elfogadva a rendszerek logikáját, kellenek szövetségesek, és ezért valóban tesz erőfeszítéseket a magyar kormányfő is politikai szinten.
De ezt hadd kérdezem meg, Flórától is ezt kérdeztem, pont a múlt decemberi EU csúcs azt mutatta meg, hogy valójában ezek a rendkívül látványos, sok erőfeszítéssel létrehozott szövetségkötések nem képesek érdemi védelmet és támogatást nyújtani neki akkor, amikor igazán szükség lenne arra, hogy más is az ő pártját fogja EU szinten.
Ez egy folyamatosan mozgó rendszer. Tehát attól is függ, hogy éppen ki van kormányon Varsóban, attól is függ, hogy éppen ki van kormányon Washingtonban, egy csomó mindentől függ. Állandóan kell vasakat a tűzben tartani, hogy hosszú távon többször legyen segítség, mint ahányszor nincs. Totál biztosan nem lehet menni, ahhoz valóban egy kicsi országról, és egy kicsi befolyási lehetőségről van szó.
Miklós, akkor hozzád fordulok ezzel a kérdéssel. Tehát elsődlegesen politikai, ideológiai vagy a gazdasági befolyásszerzés szerinted, ami a legfontosabb Orbán Viktor számára?
Én úgy látom, hogy amikor Orbán Viktor beköltözött a Karmelitába, akkor a Marx összest is vitte magával, és Gramsci börtönnaplóit se vetette meg, amikor a parlamentből átköltözött. Alapvetően Magyarországon az eredeti tőkefelhalmozásnak a lehetőségei már kimerültek, és most nemzetközi vizekre eveztek, és megpróbálnak például balkáni terjeszkedéssel, de akár Közép-Ázsiát is, hogyha megnézzük, új piacokat találni egyrészt a magyar nemzeti bajnokoknak, másrészt kisebb kliens cégeiknek, és ez az egész nemzetközi építkezés, ez azt segíti, hogy ezeket a terveiket meg tudják valósítani, akár olyan szempontból is, hogy mondjam, saját maguk alatt ásva ugye a gödröt, hogy ez uniós támogatások felfüggesztésével járhat, de ők hosszú távra terveznek, a nyugatnak a hanyatlását tételezik, és arra számítanak, hogy Dél-Amerika vagy Kelet-Ázsia lesz a jövő kontinense, és ezeket a kapcsolatokat próbálják megépíteni.
Elképzelhető szerintetek az, hogy egyik-másik üzletnél kifejezetten a magyar kormány, a magyar állam frontol valakiknek? Ugye a spanyol kormány például az oroszokat sejti, a Talgo üzlet, ugye ez a spanyol vonatvállalat, vonatgyártó vállalatnak a neve, szóval annak a hátterében megalapozott lehet-e szerintetek a félelmük? Bulcsú.
Én a gazdasági kérdésekben nem annyira vagyok otthon, én azt gondolom, hogy amit Magyarországon látunk, az alapján nem vetném el azt a lehetőséget, hogy a magyar kormány kifejezetten tol bizonyos szereplőket. Én azt gondolom, hogy a gazdasági befolyásépítés az gyakorlatilag a politikai befolyásépítésnek a szolgáló lánya, az egyik oldalon, a másik oldalon meg egyetértem Miklóssal, azt gondolom, hogy itt a rezsim finanszírozásáról is szó van, tehát hogy egyszerűen a magyar lehetőségek végesek, hogy mennyi pénzt lehet a rezsim szolgálatába állítani, és szükség van a külföldről befolyó pénzekre is. Egyébként majd nagyon szívesen vitatkoznék Péterrel, de...
Következőkorban mindenképpen visszatérünk rá. Flóra?
Én is hasonló gondolatot tudok megfogalmazni, hogy nem vetném el ezt a tetet, de nyilván újságíróként, hogyha nincs konkrét bizonyítékom, akkor nem mondanék igent vagy nemet.
Akkor bárki az asztalnál, van-e bármilyen megalapozott sejtés, amire lehet azt, ami alapja lehet azt a következtetést levonni, hogy esetlegesen más típusú érdekek is megmozdulnak itt ebben a terjeszkedésben, mint szimplán a magyar állami? Péter?
Hát az egyrészt azért nagyon trükkös kérdés, mert ugye ha a magyar államot a mostani magyar kormány képviseli, akkor az mondhatja azt, hogy például bizonyos orosz vagy kínai érdekek európai képviselete, államérdek, hiszen mi alkotjuk az államot, erről mi döntünk, és mi kaptunk erre kétharmados felhatalmazást a magyar néptől. Tehát innen nézve ezt egyszerűen nem lehet logikailag könnyen szétválasztani. A másik részről én el tudom képzelni, hogy ilyen nemzetközi kavarásokban részt vesz az Orbán kormány. Ez egyébként ennél egyszerűbben belátható ügyekben is van, amikor Magyarországra telepítünk ezekben az években kínai akkumulátorgyárakat, akkor az elsősorban, nem, külpolitikai szempontból, vagy külkapcsolati szempontból elsősorban arról szól, hogy az Európai Unión belül nagyon erős törekvések vannak, hogy a kínai akkumulátorokat tiltsuk ki az EU-s piacról, illetve akkora vámot rakjunk rá, hogy ne érje meg behozni. De ami már az EU területén belül van gyár, azt nem lehet megvámolni. Tehát aki előbb behozza őket, az ilyen értelemben például kínai érdekeket is képvisel, persze a saját érdekeit is mondhatja, hogy képviseli, hiszen nálunk lesz először, vagy nálunk lesz kínai akkumulátor termelés, és nem Szlovákiában, vagy bárhol máshol. Tehát ilyen értelemben ez folyamatosan megy, hogy más államok érdekével úgy érzik, hogy egybeesnek a saját érdekeikkel, és ezt képviselik. Másrészt viszont azt is érdemes megnézni, hogy például pont a balkáni terjeszkedés bizonyos eseteiben kifejezetten problémát jelenthet egyes magyar nagybefektetőknek az Orbán kormány, mert nem veszik annyira szívesen. Például Horvátországban már látunk ilyen problémát.
Egy azerbajdzsáni példát tudnék erre hozni, hogy mennyire nehéz egyetértek azzal, hogy elválasztani az államérdeket és a partikulárisabb érdekeket. Ugye egyfelől volt a baltás gyilkosnak az ügye, valószínűleg sokan emlékeznek rá, ugye Szafarov, és állítólag volt egy olyan tranzakció, hogy 9 millió eurót vagy dollárt, erre már nem emlékszem, kaptak közvetlenül strómanokon keresztül, ugye ezért a kiadatásért. De ennek van egy másik oldala is, hogy Magyarország így az élvonalba tudott kerülni, például földgáz folyosóknak a létesítése kapcsán, és ugye Alijev elnökkel nagyon szoros kitüntetésig menő kapcsolatot ápol az Orbán rezsim. Tehát ilyen értelemben nagyon nehéz a nettó politikai kitüntetés szintű, meg emberi kapcsolatokra épülő szférát elválasztani az állam és a például ugye a magyar energiaellátásnak az általánosabb ügyétől.
Na jó, akkor Bulcsú Péter, csapjatok össze, és feldobok ez egy kérdést, mert hogy felvetető az, hogy gyakorlatilag a legdemokratikusabb államoknak is joguk van imázsépítéssel próbálkozni a határaikon túl, hogy valamilyen módon a róluk szóló képet, az államról szóló képet, az pozitíven befolyásolják. Tehát, hogy ez egy ilyen tipológiai kérdés szerintem, és kíváncsi lennék, hogy ti mit válaszoltok erre. Hol húzódik a határ a pozitív imázsépítés, az adott esetben vett befolyás építés, vagy a direktben tolt befolyás szerzés között? Tehát mikortól válik ez kifejezetten mondjuk már a soft power terjeszkedés, akár ilyen kifejezetten, nem tudom én, a más államok szuverenitását is sértő tevékenységévé? Tehát, hogy hol húznátok meg ezeket a határokat, és miért gondolja azt inkább Péter, hogy ez egy szorványosabb építkezés, amit látunk a kormány részéről, és miért gondolod Bulcsú azt, hogy ez egy abszolút szisztematikus, jól átgondolt terv részeként megvalósuló építkezésnek az egyes elemei? Elsőként nyugod, Bulcsú.
Jó, a kérdés az első felére, én azt gondolom, hogy abszolút legitim értelemszerűen egy ilyen befolyásépítés, szerintem teljesen normális, alapvetően minden ország csinálja, szerintem még azt is csinálják az országok, hogy alapvetően a nemzeti vállalataikat próbálják promotálni külföldön, nekik lehetőségeket, beruházási, befektetési lehetőséget szerezni, jobb feltételeket kiharcolni. Szerintem ennek van egy működő mechanizmusa, ennek vannak keretei, aztán ez egy másik kérdés, hogy ezeket a kereteket ki mennyire tartja be, ki megy túl ezen a kereteken, ki vesz igénybe kevésbé legitim eszközöket a cél eléréséhez, de szerintem a cél önmagában teljesen legitim és normális. Ami szerintem érdekes és különleges a magyar kormány szempontjából az az, hogy milyen célokat szolgál ez a befolyásépítés. És szerintem alapvetően egy demokratikus ország befolyásépítése az nemzeti érdekeket, hosszú távú nemzeti érdekeket szolgál. Amit én azt gondolom, hogy amit látunk a magyar kormány részéről, az alapvetően pártérdekeket szolgál, és ez az, amit mondtam, hogy az én meglátásom szerint a magyar kormány külföldi kapcsolat és befolyásépítése az alapvetően az Orbán rendszer magyarországi hosszú távú fenntartását szolgálja, és persze vannak benne gazdasági elemek, tehát én is azt gondolom, hogy az energia biztonság vagy az energia import biztosítása az egy nagyon fontos eleme ennek is, de alapvetően ennek nagyon fontos politikai céljai vannak, amit mondtam, hogy szerintem alapvetően külső tényezők fenyegetik leginkább az Orbán rendszer fennállását Magyarországon, és ehhez biztosítani kell a megfelelő külpolitikai feltételrendszert. És én ezért is gondolom azt, hogy ez egy szisztematikus építkezés, amit látunk, és amióta a Fidesz kénytelen volt elhagyni az Európai Néppártot, ugye 2021-től kezdve, én attól fogva szerintem nagyon világosan látszik ez a szisztematikus építkezés, ahogy építették föl azokat a szervezeteket, amelyek részt vesznek magyar oldalról ebben a befolyásépítésben, ahogy építették föl azt a nyilvánosságot befolyásoló rendszert, médiumokat, egyéb ilyen dolgokat, amik alkalmasak arra, hogy más országok társadalmait is megszólítsák, ahogy kiépítették más pártokkal a kapcsolataikat Európában. Én azt gondolom, hogy tényleg nagyon világosan látszik egy ilyen szisztematikus építkezés. Bocsánat, és csak még egy mondat, hogy 2019-es európai parlamenti kampány előtt ugye Steve Bannon, a Trump elnök korábbi tanácsadója megérkezik Európába, azt gondolván, hogy ő lesz az, akinek sikerül egységesítenie az európai szélsőjobb oldalt, és az ő segítségével itt egy olyan stratégiai segítséget kapnak ezek a pártok, meg ilyen know-how-t kapnak ezek a pártok, amivel aztán tarolni fognak az EP választáson, és lesz egy egységes frakció.
Az végül egy nevetséges próbálkozássá vált.
És nevetséges próbálkozássá vált, és sokan azt mondták, hogy azért, mert Amerikából jött ember nem érti, hogy Európa mennyire bonyolult. Én szerintem egy nagyon hasonló dolgot látunk Orbán Viktorral is, hogy ő azt hitte, szerintem miután kidugták az EPP-ből, a néppártból, hogy ő majd összehoz egy ilyen szélsőjobb koalíciót, és szerintem beletört a bicskája, és ő sem értette szerintem, hogy az európai 27 országban a különböző szélsőjobboldali pártok, ezek mennyire bonyolultak, és mennyire sokféle konfliktusuk van, érdekkülönbségük van, és szerintem ő nagyon sokáig próbálkozott egy ilyen széleskörű szélsőjobboldali koalícióval, és szerintem alapvetően az Oroszország, vagy Oroszország Ukrajna elleni agressziója lett az, ami beverte a szöget ennek a koporsójába.
Péter?
Abszolút. Erre a második részre mondom, hogy igen, ez így van, és én bennem ezért van a kételjek, hogy ez annyira végig gondoltan és módszeresen ment volna, hiszen nem sok eredményt hozott. Itt azt látjuk, hogyha van olyan hangulat, hogy érdemes beleszólni például a szlovén választásokba, akkor ott vesznek az Orbánék médiát, ahogy vége a kampánynak, és nem úgy sikerült. Bezárják, tehát, hogy ezek tele vannak ilyen ad-hoc dolgokkal, és persze megvan az a logika, hogy minél nagyobb befolyás, annál jobb, de ezek szerintem olyan az összeurópai politikai nézetben azért inkább csak nagyítóval látható lépések. Nyilván számíthatott az, hogy a lengyel választásban a legutóbb a magyar tanácsadók ott voltak a PISZ mellett, de hát azt is írta a PISZ-es sajtó, hogy ők rontottak el mindent. Ott voltak a szlovák választásban is, a Ficóék mellett, ott lehet, hogy ott el is értek valamit, de ezek ilyen ad-hoc dolgok, és nem lehet rá azt mondani szerintem nagyban, hogy egy hatalmas orbáni mesterterv az Európa nevű sakbábún olyan nagyon-nagyon feltétlenül érvényesül. És a mostani új kérdésedre visszatérve, hogy meddig lehet elmenni, honnantól kezdve, lehet azt mondani, hogy ez szokásos játék, vagy azon túlmenő. Szerintem erre nagyon nehéz ilyen határokat húzni, mert ez egyrészt ízlés kérdése. Ha neked szimpatikus erők nyomulnak, és terjesztenek mondjuk olyan eszméket, ami mondjuk a társadalmi elfogadás segíti, mert te azt gondolod, hogy ez jó, akkor azok ilyen tök aranyos dolgok, hogy lehet civil szervezeteknek pályázni mondjuk ezzel összefüggő pénzekre. Ha meg az orbáni propaganda terjesztéséről van szó, és magyar állami pénzen mennek YouTube hirdetések Lengyelországból arról, hogy mindjárt jönnek a migránsok és elvágják a torkodat, de minimum kieszik a hűtődet, akkor hát azt gondolod, hogy ez annyira ízléstelen, hogy ez már egy olyan típusú befolyás, ami elfogadhatatlan. Tehát én azt gondolnám, hogy ott kellene meghúzni a határt, hogy mind a terjeszkedő ország jogrendszerével, mind a megcélzott ország jogrendszerével szembe megye valaki. Például elkezde korrumpálni politikusokat, lefizetéssel, kémkedést végrehajtani. Nyilván ez egy olyan határ, amit meg lehet húzni. Egészen addig ez egy olyan PR-ral is összefüggő, meg nyilván pénzköltéssel is összefüggő szürke zóna, ahol nem lesz az a objektív testület, amelyik azt mondja, hogy eddig és ne tovább.
Kiegészíteni bármelyikötök bármivel esetleg? Flóra?
Igen, hogy igen, ez valóban egy teljesen legitim dolog, hogy egy ország befolyást épít máshol is. És amit látunk az az, hogy ezek a széljobbos pártok, vagy ezek a nacionalista pártok, ezek abban a nehézségbe ütköznek, hogy eddig egy abszolút egy ilyen befele forduló politikát követtek, és most meg kell találniuk a közös hangot, és annak ellenére, hogy mindannyian elméletben egy vonalat képviselnek, azért rengeteg különbség van köztük, ha megnézzük akár az európai, akár az Európán kívüli ilyen pártokat is, illetve az egyetlen ilyen probléma ezzel a befolyás építéssel az az, hogy az Orbán kormány rengeteget beszél arról, hogy a magyarországi belpolitikában ne szóljon bele senki, ne avatkozom bele kívülről, ez főleg ugye most az utóbbi időben Amerikának lett célzva az üzenet, és azt szerintem egy érdekes kérdés, hogy akkor más választásokat és specifikus pártokat ők miért segítenek, hogyan segítenek, illetve ennek nyilván ami az úgy működne jól, hogyha ennek esetleg az anyagi tranzakció része is transzparens lenne.
Egy állítással vitatkoznék csak, hogy nagyítóval se lehet látni, ez nem volt érvényes ugye múlt héten, amikor az MCC-nek a brüsszeli rendezvénye a világ összes mértékadó lapjának a címlapján szerepelt, ahhoz nem kellett nagyító, hogy ezt észrevegyék. Ahhoz se egyébként, hogy az Economist-tól kezdve a Financial Times-on keresztül ugye hetente legyen valami Orbán Viktor nemzetközi terjeszkedésével kapcsolatos cikk, és ez nem csak egy látványpékség a nemzetközi média részéről, akik rettegnek az illiberális hódítástól, hanem én úgy értékem, hogy ez egy valódi veszély, és ezt jól érzékelik a saját szempontjukból. Ugyanis nagyon könnyen előállt egy olyan helyzet, hogy nem csak a magyar államnak az összes erőforrását használják fel az illiberalizmus nemzetközi internacionáléjának a kialakítására, hanem akár a holland államét, ami, hogy mondjam, számottevően nagyobb, mint a magyar állam összes erőforrása, nem beszélve a francia államét. Ugye Hollandiában Geert Wilders nyerte a választást még akkor is, hogyha ott nem tud egy olyan egyeduralmat kialakítani, vagy akár kormányt alakítani, mint ahogy Orbán Viktor tette, és néhány év múlva Marine Le Pen jó eséllyel indulhat a francia elnök választáson ismét, és akkor majd valószínűleg emlékezni fog arra a 10 millió eurós hitelre, amit annak idején Orbán Viktortól kapott.
Bocsánat, hogy én is erre akartam gyorsan reagálni, hogy ez a nagyítóval sem látszik, pontosan ezt, hogy az a 10 millió euró azért szerintem az nagyítóval is, nagyító nélkül is jól látszott. Tehát szerintem azért vannak itt olyan eszközei az Orbán kormánynak, amik többről szólnak, mint azt, hogy kérdéses hatékonyság a YouTube hirdetésekkel hirdeti a narratíváit, tehát hogy vannak szerintem nagyon konkrét ilyen praktikus segítések is az Orbán kormány részéről ezek felé a szereplők felé. És a másik, amit még mondani akartam, az az volt, hogy azt elfejtettem.
Nem baj, hogyha eszembe jut, azonnal mond majd meg, csak egy pillanatra a Miklóshoz akarok fordulni, hogy amúgy, hogyha az ideológiai sokszínűséget nézzük ennek a tömnek, mi az, ami leginkább összeköti őket? Kérdezem ezt azért is, mert te is olyasoroltál most több olyan politikust, akiknek azért nem mindenben egyezik egy az egyben a vélemény Orbán Viktoréval, hogy ugye a tövigrágot csontot mondjam, Giorgia Meloninak a megválasztásához mindenki azt fűzte hozzá, nyilvánvalóan az illiberalizmus fog majd erősödni, ehhez képest egy elkötelezett EU párti atlantista vezetője lett Olaszországnak. Adott esetben Robert Ficót sokkal inkább közelítnek látjuk Orbán Viktorhoz, de közben meg mégiscsak alapvetően egy baloldali politikus, még hogyha a sovén fajtából is. Tehát, hogy mi az, ami ideológiailag mégiscsak összeköti ezeket a különböző hatalmi erőket, mi az, ami közös többszörösként kimutatható közöttük?
Az európai szuperállammal való szembenállás, hogyha ugye európai politikusokról beszélünk, ami minden kampányban, minden országban megzenésíthető nagyon könnyen. Ugyanazok a plakátok, amiket, hogyha most innen kimegyünk a stúdióból, és látunk a magyar utcákon, ugye Ursula von der Leyennel, ugyanezek a plakátok megcsinálhatóak Szlovákiától kezdve, most legutóbb ugye Portugáliában a szélső jobb előre tört, és ez egy nagyon jó újra kivitelezhető kampánytechnológia. Tehát ez az, ami összeköti őket, hogy van a hatalomhoz vezető jó kitaposott ösvény, és ezt Orbán Viktorban látják, és aztán jönnek a korlátok, itt viszont ugye egyetértek Péterre, tehát valóban ez ad hoc módon is zajlik, és mondjuk hiába Romániában a szélsőjobb vezetője Orbán Viktor tartja a példaképének, de ugye a magyar kisebbséget ellen megy az a típusú úszítás, ami Magyarországon mondjuk a migránsokkal kapcsolatban ment, tehát lesznek aztán természetes határok, hogy ugyanez volt Lengyelországban az ukrán-orosz háború kapcsán, ahol meg természetes módon ugye a lengyelek részben egy repülőgép balesetre visszavezethetően, ami ugye az akkori pártvezérnek a testvérét érintette Oroszországnál. Itt számos olyan ügy van, ami a lengyel-orosz viszonyt terheli, és ezért Lengyelország nem követte Magyarországot akkor, amikor mondjuk ukrán segélyt vétózott meg az Európai Tanácsban.
De van bármilyen közpolitikai kérdés, amiben van közös álláspontjuk, hiszen az ukrajnai háború kapcsán nincs. A migráció esetében nincs. Nem tudom, szexuális kisebbségekkel és genderkérdésekkel kapcsolatos kérdésekben sem feltétlenül látszik ez a fajta közös álláspont, vagy ha van is, nem biztos, hogy ez minden egyes államban úgy rezonál a helyi lakossággal, mint hogy a rezonál, mondjuk nem tudom én, az Egyesült Államokban, most mondtam valami nagyon távoli példát, tehát hogy van-e bármilyen közpolitikai közös követelésünk?
Igen, ezt mi kutatásainkban vizsgáltuk, tehát van egy menü, tudom én, 10-15 illiberális toposz, megint csak a migrációtól, a vókon át, az egyetemi szférán keresztül, kultúrharcos ügyekig, akár gazdasági ügyekig, és aztán ebből lehet csemegézni a helyi helyzetnek megfelelően, és ez már elegendő közös alapot ad arra, hogy aztán nemzetközileg együtt tudjanak működni.
Bocsánat, látsz te olyan témát, és ez az utolsó kérdésem hozzád, aztán átadom a szót, ami egyként rezonál a választópolgárok szintjén, Magyarországon, Szlovákiában, Hollandiában az ilyen pártok ajánlatai iránt egyébként nyitott választópolgárok körében?
Azt gondolom, hogy a migrációs kérdés az mindenképpen ilyen. Tehát ez már Trump esetében láttuk, hogy ez akár ugye transatlanti méreteket is ölt, tehát igen. Az ilyen típusú tanulás egymástól. Szóval szerintem vannak ilyen témák, igen.
Péter? Nagyítósra reagáltok még?
Persze, nyugodtan, bármire.
Hogy persze, vannak balhék, imádja a sajtó Orbán Viktort, és imád szörnyűködni is rajta, de ha azt nézzük, hogy mit ért el praktikusan, azt mondjuk, hogy egyre elszigeteltebb helyzetben van. De eljutottunk oda, hogy 2022-ben az EU-s tagállamok először az Európai Unió történetében pénzbüntetésre, még egy nagyon komoly pénzbüntetésre ítelték Magyarországot. Ez egy totális kudarc történet. Az, hogy a NATO-ban megcsinálták azt, hogy a magyar vétó ellenére is tulajdonképpen becselezték az Ukrajnával való miniszteri szintű kapcsolattartást. Tehát az, hogy a Fidesznek továbbra sincs frakciója az Európai Parlamentben. Tehát itt nem úgy néz ki, hogy van egy orbáni külpolitikai mesterterv, ami behálózza Európát, és számára egyre kedvezőbb klímát alakít ki, hanem azt látjuk, hogy folyamatosan pozíciókat veszt.
Eszembe jutott, amit mondani akartam. Volt a kérdésedben, még az előző kérdésedben az az elem, hogy mitől problémás egy ilyen befolyásépítés, és arra Péter azt mondta, amivel teljesen egyetértek, hogy már nem emlékszem, hogy fogalmaztál, de valami, és mi volt a lényeg, ami nekem lejött, hogy, hogy ilyen az alkotmányos rend del szembe menés az lehet a határ. És erre, vagy erre akartam reagálni, hogy azt ne felejtsük el, hogy a 2022-es CPEC-en Orbán Viktor a sikernek a 12 pontos receptjét ajánlgatta a külföldi részvevőknek, aztán elment az USA-ba is a CPEC-re, azt hiszem Dallasban volt, vagy legalábbis Texas államban valahol, és ugyanúgy előadta ezt a 12 pontos sikerreceptet. És ebben a 12 pontos sikerreceptben azért nagyon-nagyon fontos elemek voltak az gyakorlatilag az autoriter elemek. Tehát arról szóltak, hogy alakítsatok olyan médiarendszert, amilyen nekem van, alakítsátok ki úgy a szabályokat az országban, hogy az ellenfél ne tudjon veletek versenyezni, amik szerintem azért elég jelentősen szembe mennek az alkotmányos renddel, legalábbis avval az alkotmányos renddel, ami a jelenlegi alkotmányaink az alapját képezik. És aztán mehetünk bele olyan kérdésekbe is, mint a migráció kérdése vagy rendezése például, vagy mint az egyes kisebbség, mondjuk a szexuális kisebbségi LMBTQ csoportok elleni nem csak kampány, hanem az effektív jogszabályalkotás, tehát hogy effektív az emberi jogok megsértése. Tehát szerintem itt azért nagyon sok olyan példát mutat fel Orbán Viktor, ami jelentősen szembe megy az alkotmányos alapvetéseinkkel és az alkotmányos értékekkel, és ezt az ideológiát terjeszti ezekben az országban. Tehát hogy szerintem simán fölmerül annak a kockázata, hogy az Orbáni befolyásépítés az szembe megy az európai alkotmányos értékekkel. És nagyon gyorsan, hogy szerintem a közös ilyen, nem szakpolitika, de szerintem ez az étlap, amit említettetek, vagy említettél Miklós, azt hiszem a legfontosabb ilyen egyesítő alap, ez az elit és rendszer ellenesség, amire csomó mindent rá lehet húzni, mondjuk a Brüsszel ellenességet, ugye az európai szuperállamot. Én szerintem ez az a fő közös alap, ami mindegyik...
Egyébként az elit ellenesség, vagy intézmény ellenesség inkább?
Én szerintem mindegyik. Tehát amikor azt mondja, mondjuk az Alapjogokért Központ, hogy lecsapoljuk a brüsszeli mosarat, amit ugye átvett Amerikából importált fogalom, akkor ebben szerintem minden benne van. Tehát ebben az van benne, hogy fölöttetek élősködnek a bürokraták, az eurokraták, a von der Leyenek és a Soros Györgyök, meg az európai intézményrendszerek, amik teljesen átláthatatlanak és nem a nép érdekeit szolgálják. Én szerintem ebbe intézmény ellenesség és elit ellenesség is van.
Flóra, hozzád kötök át, hogyha már a CPEC előjött. Szóval önmagában ezeknek az eseményeknek szerinted van-e valóban akkora jelentősége, mint amikorát egyébként a progresszív liberális nyilvánosság szán neki? Mire gondolok? Ennek az egész CPEC-nek, mióta ezt rendezik Magyarországon, nem volt még érdemben egy akkora nagy név vendége, aki reális hatalommal rendelkezett volna. Donald Trump a 2 és a 22 másodperc közötti üzenetekkel tudja le a jelenlétét. Gyakorlatilag bukott elitek jönnek össze és találkoznak itt, és próbálják ergelni a sajtó munkatársait azzal, hogy mire hivatkozva nem engedik be őket, hogy tudósítsanak onnan, vagy ha bejutnak, akkor hogyan vezetik ki őket onnan. Tehát, hogy mennyire viharabiliben és mennyire komolyan beendő dzsemboria ez adott esetben tényleges szélső jobboldali erőknek.
Hát az eredeti kérdésed, hogy mennyire van ennek jelentősége, nincs akkora hatalmas jelentősége egy magyar CPEC-nek. Magyarország azért továbbra is egy kis ország, alapvetően egy amerikai CPEC azért teljesen máshogy néz ki. Én ugye tavaly bejutottam egészen pontosan másfél napra, és...
Rád utaltam azzal a kitétel,
értettem hogy aki a szerzest.
Beoson, de aztán végül csak rajta kapják.
Hogy nem beosontam, beengedtek, de jó. És a lényeg, hogy... hogy alapvetően Orbán Viktor beszédén ott tele van tényleg a terem, de hát utána gyakorlatilag a legtöbb szék üres. Tehát, hogy még azt a közösséget se vonza annyira, akiket alapvetően szerintem ez megcéloz ez az esemény.
Lehet, hogy ezért nem akartak, hogy ott legyen, erről tudósítani tudj.
Lehet, nem tudom, nem akarok találgatni. Na és a kérdésedre visszatérve, ugye olyan tagok, azért akik jelenleg törvényhozók, döntéshozók, azért nem igazán vettek részt ezen az eseményen. Na most ennek az egyik oka az, hogy a republikánus párton belül Orbán Viktor egy nagyon megosztó kérdéskör, és több republikánus forrással beszélgetve is, ez egy nagyon problémás dolog, hiszen ugye kifele egy egységet kell kommunikálnia minden politikai pártnak, a republikánus párt is erre törekszik, de ebben az Orbán kérdésben van egy elég nagy törésvonal, van a trumpista szegmense ugye a pártnak, akik ezt nagyon kultiválják, hogy Orbán Viktort és Magyarországot, mint egy ilyen modellt, egy ilyen mintát bemutatni Amerikában, meg a konzervatív médiában. Ennek ugye van egy közönsége, van egy rá befogadó réteg, akik ezt izgalmasnak találják, és van egy nagyobb része a pártnak, akik közül a döntéshozók is jelenleg ugye a kongresszusban vannak, akik pont Orbán Viktor külpolitikája, Kína barát politikája, az Ukrajna témához való hozzáállása miatt nem feltétlen gondolják úgy, hogy Magyarországról kellene Amerikának mintát vennie. És egy utolsó gondolat a CPEC jelentőségével kapcsolatban. A legtöbb ilyen szélsőjobbos meg jobbos rendezvénynek alapvetően egy ilyen kapcsolatépítés funkciója van a CPEC-nek is. Látjuk, hogy azért ezekkel az emberekkel kint Amerikában is vannak találkozók, és ugyanezeket az embereket hívják ide, illetve így tudnak ilyen újabb kapcsolatok kiépülni a magyar kormány és az amerikai konzervatívok között.
Miklós.
Itt leszűkítettük erre a CPEC nevű széljobber dzsemborira a terjeszkedésüket, de valójában ettől sokkal jelentősebb események vannak. Ugye szervez a magyar kormány demográfiai csúcsot, oda hivatalban lévő miniszterelnökök és elnökök is jönnek, tehát nézni kell azt a másik felét is, amit egyébként ugyanabból a központból szerveznek, nem csak az ilyen pártpolitikai vagy ideológiai részét. Ugyanezt történt az atlétikai világbajnokság esetében, amikor szintén vendégül látott számos hivatalban lévő vezetőt, nyilván nem a nagy nyugat-európai országok vezetőit, vagy nem Joe Bident, de ha tovább megyünk, akkor az augusztus 20-i ugye, állami ünnep esetében szintén vendégül látott újabb körben nemzetközi politikusokat, és részben ez az elszigeteltségre is egy kis reakció, hogy azért, ha megnézzük, hogy kik jönnek, azért vezető ellenzéki politikusok jönnek. Tehát jöttek Portugáliából, jöttek Spanyolországból, jött a Szabadságpárt vezetője Ausztriából, jött a flamand szélső jobb oldalnak a vezetője, és ezek a pártok bármelyik pillanatban kormánypárttal avanzsálódhatnak, mely esetben lehet, hogy itt ülünk majd fél év múlva, vagy egy év múlva, és akkor azt fogjuk konstatálni, hogy már a CPEC-en is megjelennek a miniszterek vagy a miniszterelnökök.
És akkor ebből mit olvasunk ki? Tehát, hogy Orbán Viktornak a szerepe ebben a kapcsolategyüttesben, ebben a kapcsolatrendszerben mennyire kiemelkedő, pusztán csak a magyar perspektíva miatt tűnik dominánsnak, vagy tényleg arról van szó, hogy ő jó időben megtett tétekkel, pont időben akár egy későbbi kormánypárt vezetőpolitikusával is kialakítja azt a kapcsolatot, amit később aztán a jövő tudja, hogy milyen formában, de majd tudhat hasznosítani. Szóval, hogy ítélitek meg Orbán Viktornak a vezető szerepét nemzetközi szintéren ezen networkön belül? Bulcsú.
Én itt visszakanyarodnék ahhoz, amit a Péter mondott, hogy nincs nagy hatása ennek a befolyásépítésnek. Én azt gondolom, hogy a cél és a hatás az két külön kérdés. Tehát, hogy teljesen egyetértek, hogy nincs nagy hatása, de szerintem ettől a cél, én szerintem legalábbis a cél az nagyon világos. Orbán Viktor minden egyes nemzeti választás előtt, amit Olaszországban, Spanyolországban, Hollandiában, Svédországban, bárhol Európában rendeznek, nagyon nagy reményekkel néz ezek elé a választások elé, abban bízva, hogy most bekövetkezik az, amire ő vágyik, egy újabb kormányban kerül hatalomra szélsőjobb, populista, radikális, jobb, szuverenista, bárhogy is akarjuk nevezni, és ezzel egy lépést tesz afelé, plusz egy bábú átfordul a sakktáblán, és az Európai Tanácsban, ami ugye az egyik legfőbb döntéshozó szerv, ahol az állam és kormányfők ülnek, hogy ott egyel több kvázi szövetségese lesz. És aztán azt látjuk persze, hogy mondjuk az olasz választás után nagyon örült Orbán Viktor, Orbán Valás, Kovács Zoltán, és gyakorlatilag mindenki a kormányban, hogy Giorgia Meloni hatalomra került, karöltve Matteo Salvinivel, tehát hogy az Orbán kormány két erős olasz szövetségese kormányra kerül, és mégsem az történik, hogy hirtelen Giorgia Meloni az Európai Tanácsban Orbán Viktor támogatja, és megvétózza a Magyarországgal kapcsolatos Magyarország elleni szankciókat. Szóval nem egy az egybe fordul át szerintem ez a befolyásépítés hatássá, vagy szóval ilyen nem váltható egy az egybe politikai tőkévé, de szerintem itt abszolút látszik ez a fokozatos építkezés, és teljesen egyetértek Miklóssal abban, hogy az idő szerintem, ha megnézzük az egyes pártok támogatottságát, akkor az idő afelé dolgozik, hogy ezek a pártoknak igenis nő a támogatottsága. Aztán persze meglátjuk, mert ugye most Németországban elég komoly botrányok vannak az AfD körül, Ausztriában az FPÖ körül, esik a támogatottságuk, tehát én nem azt mondom, hogy egyenes út vezet a célig, de azért az utóbbi időben azt látjuk, és az európai parlamenti választásokon is a mostani kutatások szerint legalábbis arra számíthatunk, hogy jelentősen megerősödnek a szélső pártok. A hatalmat nem fogják valószínűleg átvenni, vagy nagy valószínűséggel megszerezni, de a befolyásuk biztos, hogy erősödni fog.
Amúgy, ha már idehoz az AfD-nek a szerepét, mivel magyarázható az, hogy velük szemben legalábbis távolságtartónak mutatkozik Orbán Viktor?
Szerintem ott a német politika sajátossága. Ugye Orbán Viktor, ugye Németország legnagyobb gazdasági erő Európában, a legfontosabb politikai erő Európában, Németország különlegesen fontos Magyarországnak gazdasági értelemben, a Fidesznek nagyon régóta nagyon fontos kapcsolatai voltak a CDU-CSU-val. Mióta ugyan kilépett az Európai Néppártból, azóta ezek a kapcsolatok hivatalosan megszűntek, és tényleg azt látható, hogy a pártok szintjén ezek a kapcsolatok jelentősen leépültek, és Orbán Viktor az európai konzervatív, vagy a német konzervatív politikusok szemében is leginkább vörös posztóvá vált, és a német konzervatív választók szemben is vörös posztóvá vált, de mondjuk német pártalapítványok továbbra is együttműködnek a Fidesz pártalapítványával, vagy Fidesz közeli szervezetekkel. Tehát én azt gondolom, hogy a Fidesz számára továbbra is nagyon fontos a német konzervatív közeg, és az AfD-vel való bármiféle együttműködés, vagy az AfD felé bármiféle nyitás, az azt jelenteni, hogy ezek a kapcsolatok ott is azonnal megszakadtak. Bocsánat, még egy gondolat, hogy az AfD nagyon világosan az egyik leginkább orosz barát párt Európában. A mostani botrány is arról szól, hogy gyakorlatilag pénzt kaptak a Kremltől, és a Kreml érdekeit képviselik egy az egyben, tehát hogy az AfD ezért is vörös posztú a Fidesz számára is.
Azt gondolom, hogy az európai politikában sincs annyira ilyen párt logika mentén, vagy ideológiai logika mentén olyan nagyon fegyelmezett együttmozgás. Tehát arra a kérdésre válaszol, hogy Orbán Viktor mennyire lehet a vezetője egy ilyen típusú európai szövetségi rendszernek. Biztos, hogy van, amit valakinél könnyebb elintézni, vagy lehet számítani arra, hogy bizonyos szívességeket kapunk a tanácsban, hogy mi így szavazunk, ti úgy szavaztok, és jobbak a kommunikációs rendszerek, és vannak együttműködési formák, de ezek azért nem olyanok, mintha hogy elképzeljük mondjuk a magyar parlamentben a frakciófegyelmet. Tehát itt azért minden ország a saját nemzeti érdeke szerint, vagy minden nemzeti vezető a saját részint, párt részint, nemzeti érdeke szerint fog eljárni és szavazni. Tehát volt már olyan, hogy egyszerre volt hatalmon Orbán, Babis és Kaczynszkinek valamelyik embere Lengyelországban, és mégsem csinált európai forradalmat a V4, vagy ebből a éppen aktuális V3. Ezek szerintem korlátozott hatású, nyilván egy-egy konkrét döntés esetén lehet, hogy nagyon fontos, és abban a hónapban nagyon fontos ügyek mentén mozgósítható erők, de úgy általában azért ennél sokkal szétszabdaltabban működik az európai politika, és nincs is igény ilyen szintű együttműködésre. Orbán például a tekintélyét, hogy ő már nagyon régóta itt van, és ő ezt meg tudja szervezni, és szóba állnak vele például keleten. Azt valamennyire talán tudja használni, ugye nagyon emlékezetes volt, amikor, már megint Igor Matovicsal jövök, megkérte a magyar kormányt, hogy intézzenek neki Sputnik vakcinát Oroszországban, és akkor emlékszem 200 ezer darabot intézett is neki a magyar kormány. Ebben mondjuk a Matovics konkrétan belebukott, otthon, de szóval van egy ilyen közvetítő szerep, amit nagyon szívesen egyébként dicsekszik ezzel a magyar kormány. Akár azt is terjesztik, hogy persze csak mi vagyunk jobban Dodikkal, a boszniai szerb vezetővel, de hát azért olyan informálisan szeretik azt mondani, hogy amit a német politikus nem mer megtenni, hogy szóba álljon vele és üzenjen, azt majd üzenik a magyarokon keresztül. Vagy Szijjártó Péter nagyon szívesen dicsekszik azzal, hogy a Lavrovnak átadja az orosz külügyminiszternek a nyugatiak üzenetét, mert hát ők nincsenek abban a helyzetben, hogy szóba állassanak vele. ezt sem tudom, hogy mennyire van valójában felfújva, de vannak ilyen pozíciók, amik azt mutatják, hogy Orbán egy fontos tényező ebben a klubban, csak azt nem gondolom, hogy ez a klub, vagy bármilyen egyébként klub, tehát én azt sem gondolom, hogy a liberális, a néppárti, vagy a szocialista kormányfő klubja annyira baromi hatékony legyen.
Miklós?
Két dologra reagálnék, az egyik a német-magyar kapcsolat és az AfD szerepe ebben, tehát a német-magyar kapcsolatot a német autógyárak jelenléte határozza meg. Angela Merkel mindig felemelte a telefont Orbán Viktor érdekében, amikor ugye éppen a szégyenpadra kerültünk bármilyen bizottsági és vagy tanácsi ügyben, és mindig megmentette Orbán Viktort, pontosan az amiatt, mert a CDU, CSU és a dél-németországi nagy autógyárok, Audi, Mercedes, BMW az egy ipari, politikai konglomerátumot alkotnak, és egy érdekcsoportként működnek, és az AfD ebben nem tud beúszni, mert ez annyira szoros ez a kapcsolat a magyar vezetés és a német konzervatív és ipari vezetés között, hogy ezt nem tudják szétbontani ezt a szövetséget. A másik gondolatom megint csak mondjuk a globális jelentőségéről. Miközben egyetértek Péternek a szkeptikusabb és pragmatikusabb irányával, de azért azt ne felejtsük el, hogy Orbán Viktor és a magyar kormány az gyakorlatilag a Noé bárkájaként funkcionál a világ összes illiberálisa számára. Két esetet említenék. Ugye egyik Észak-Macedón volt miniszterelnök Gruevski esete, aki magyar útlevéllel és állítólag magyar külügyminisztériumi rendszámos autóval menekült ki, azelő, hogy lesitteljék köztörvényes ügyek miatt saját hazájában, és Magyarországon boldogan érdekélve, vállalkozást üzemeltetve, a külügyminisztériumnak tanácsot adva érdekél. Ugye a másik ilyen eset az Bolsonaroé.
Egészen friss eset valóban.
Bolsonaroé, aki pedig mutatja, hogy a magyar nagykövetségek azok egy illiberális ilyen titkosházrendszerként üzemelnek a globális illiberalizmus számára, hogy bárki, akit éppen megfenyegetnek azzal, hogy börtönbe kerül, az azonnal mehet az épp aktuális magyar nagykövetségre, vagy a legközelebbi konzulátusra, és ott számíthat a magyar kormány vendégszeretetére. Tehát ilyen értelemben Orbán Viktor jelentősége az globális, még akkor se, hogyha azt én se feltételezem, hogy egy nagy központból a Karmelitábor irányítanák az összes keményjobbos mozgolódást világszerte.
Flóra, bármit ehhez esetleg még?
Igen, én egy kettő közötti véleményt képviselek, hogy szerintem van jelentősége, és olyan szempontból speciális az ő helyzete, ugye, hogy milyen régóta van hatalmon, és ez abszolút egy ilyen tárgyalóképes pozícióba helyezi őt mindenhol, meg nyilván emiatt is tudja ezt a 12 pontos receptet mondani, ezért kíváncsiak rá, de ami miatt ugye ezt nem tudja exportálni más országokba, ezt a 12 pontot, az az, hogy pont az, amit mondtam, hogy milyen régóta van hatalmon, és egy olyan speciális média, meg politikai, meg egyéb helyzet alakult ki Magyarországon, ami miatt ezt a legtöbb országban lehetetlen alkalmazni, ezt a sikerreceptjét, és ugye a Stráhe is beszél erről ugye az Ibizás videón, hogy mennyire jó lenne egy olyan média rendszer, mint az Orbánnak, de hát ugye ezt nem fogja feltétlenül tudni, meg nem is tudta megvalósítani, mert hogy ugye nem az a helyzet ott, mint ugye Magyarországon. Úgyhogy szerintem ennyi a jelentősége, csak hogy ő egy olyan helyzetben van, ahol ezt meg tudja valósítani.
Jó, és akkor most, ahogy azt korábban már ígértem az adás legelején, kapcsoljuk Brüsszelben Feledi Botondot, a Partizán külpolitikai szakértőjét. Szervusz Botond, köszöntelek az adásban.
Szia Marci, sziasztok.
És akkor hozzád is igazából ez a kérdés, hogy mondd el, hogy te hogyan látod ezt a dilemmát. Ugye én az adás legelején úgy konferáltam föl, hogy a 2014-es, 2019-es EP választásokhoz képest most alapvetően nem a föderalista és szuverenista erők közötti küzdelemként lehet majd látni a legfontosabb törésvonalát az EP választásnak, hanem más típusú törésvonal fognak majd megmutatkozni. Ennek fényében szerinted Orbán Viktornak az a megfejtése, mi szerint itt most új koalíciókötésekre lesz majd szükség, amelyet a június 9-i választás lehetővé tesz majd, és ezen keresztül lehetősége van arra, hogy az eddigi hálózatépítést konkrét politikai tőkévé és erővé kovácsolja az európai szintéren is. Ez mennyire megalapozott, mennyire lőzünk, tehát hogy mit lehet erről igazából szerinted elmondani, hogyan értékeled Orbánnak ezt a típusú hálózatszervezői aktivitását?
Ja, hogyha az európai parlamenti választások jelenlegi eredményei alapján próbáljuk valahogy megérteni, hogy mire számíthatunk, akkor azért az látszik, és ezt mindig mondjuk el először, hogy az Európai Néppárt stabilan még egy picit növelte is a népszerűségét az elmúlt fél évben, tehát több mint 170 képviselői helyre számíthat továbbra is. a néppárt. Ehhez képest persze kérdés, hogy az identitás és demokrácia, tehát ugye a Le Pen-féle igazán szélsőjobbos oroszpárti ukrán kritikus frakció adott esetben lehet, hogy a harmadik legnagyobb lesz, de mint a legtöbb nyugati országban, ugye nem jutnak egyszerűen koalícióra, kormányzati koalícióra ezek a pártok, és így sem fog az identitás és demokrácia igazán a közelébe jutni annak, hogy érdemben befolyásolja a döntést hozatal. Ebben az európai konzervatívok és reformisták, tehát a Meloni és a PiS-féle, tehát a lengyel volt kormánypárt csoportja az, aki adott esetben kap majd olyan ajánlatokat, amikor eldöntik, hogy mi történik. Amire én számítok az az, hogy az egyik sem erős európai parlamenti frakció fegyelem az tovább bomlik, tehát jó eséllyel lesz olyan, aki a néppártból is egyébként nem fogja támogatni von der Leyent, és lesz olyan, aki az ECR-ből adott esetben mégiscsak Meloni mentén le fog szavazni rá. Tehát inkább egy fragmentációt fogunk látni, és nem az óriási nagy koalíciós mindenféle alkuk idejét.
És te hogy látod ezt az európai szélsőjobboldali hálózatépítést? Tehát ebben ugye van a Political Capitalnek az elemzés, ami szerint ez a szélsőjobboldali populizmus az EU-n belül Magyarországon a legerősebb, ez nyilván nem szívderítő azoknak, akiknek itt adatott élni, vagy adatik élni, de hogy ez európai perspektívából nézve bír-e bármilyen jelentőséggel, valóban van-e Orbánnak olyan befolyása az európai szintéren, mint amit szeret magáról láttatni idehaza?
Azt gondolom, hogy ez a jelenség is egy sokkal több rétűbb, és egyébként inkább a valóságban kapaszkodó jelenség. Tehát minden olyan közvéleménykutatás, amely a 27 tagállamnak egyébként lekérdezi a lakosságát, hogy mi a fő problémája most Európában. A top 1-es válasz nem a klímaváltozás, nem a migráció, hanem tipikusan a megélhetés és a megélhetési válság, tehát a megélhetés költségei. Erre valahogy a mainstream koalíciók ugye kisebb érvényes választ tudtak adni, és emiatt protest szavazókat látunk. Tehát az AfD-ről is, amikor megnézzük a szavazók lebontását, akkor nem radikálisan több náci van Németországban, csak a protest szavazók átvándorolnak ugye a két szélére, és ugye jellemzően most már mind a két szélen megjelenik a radikalizáció és a protest szavazó. Tehát az a kérdés, hogy őket milyen igazán szexi mainstream középső ideológiával és identitás részecskével lehet visszacsalogatni a politikai paletta közepére. Tehát valahol ez az izgalmas. Ebből a hálózatépítésből Orbán Viktor teljesen kimarad. Tehát az, hogy a néppártban hogyan reformálnak, hogy ezek a gondolkodások zajlanak, nem zajlanak, és ebben nem a CDU lesz a legerősebb. De láthatólag azért ez a gondolkodás zajlik, és nem látni azt, hogy ezek a pártok egyébként a belpolitikai agendán túl és az orosz barátságon túl nagyon-nagyon össze tudnának fogni, sőt ez az orosz barátság egyébként pont most, és ez talán fontos, hogy itt aláhúzzuk, az európai parlamenti választások miatt valóban gyakorlatilag nem látott mértékben működnek együtt néhány tagország titkosszolgálatai, hogy felderítsék ezeket a hálózatokat, tehát már nem csak a kis hitelezésekről van szó, szóval ezen a héten 4 kínai kémet vittek el Németországba, köztük az egyik ugye az éppen a AfD-s lista vezetőnek a asszisztense volt itt Brüsszelben. Tehát, hogy azért nagyon-nagyon dolgoznak, és talán ez most egy érdekes új megközelítés, hogy egyszerűen azt a transzparenciát, hogy ezek a pártok nem adtak meg, és amit ti is emlegettetek a műsorban, azt meg lehetett teremteni ilyen eszközökkel, hogy ha ők nem mesélték el, akkor azért elmesélik ezt a szolgálatot róluk, hogy hogyan is működnek.
Egy záró kérdés még, részben utaltál, de érdekel egy specifikusabb szempontból. Ugye a kegyelmi botrány kicsit kitakarta azt, hogy Varga Juditnak milyen jelentősége volt valójában Orbán Viktornak a nemzetközi hálózatépítési törekvéseit tekintve. Ugye itt ő elég erősen dolgozott a két szélső jobboldali frakció egyesítésén. Most nagyon leegyszerűsíten fogok fogalmazni. Ugye a kisebbi populista erő, az identitás és demokrácia pártjai, ők alapvetően egy Moszkva párti, vagy Moszkva felé megértőbb, elismerőbb és így tovább álláspontot képviselnek, míg a nagyobbiké, az Európai Konzervatív és Reformisták pártcsaládja, hát nagyon nem. Szóval mivel lehet azt magyarázni, hogy Orbán épp az antiputinistákkal próbálja most hát szorosabbra fűzni a viszonyt?
Ugye ennyi politikai racionalitás bőven benne van a magyar miniszterelnökben is, hiszen az ECR lesz az, akit meghívnak a keringőbe. Tehát az ECR-nek lesz arra esélye, hogy amikor az Európai Néppárt nem akar mondjuk a zöldekkel, vagy baloldalra nyitni a liberálisok felé egy adott kérdésben, akkor lesz lehetőség adhok az ECR-rel együtt szavazni. Tehát ilyen szempontból sokkal inkább benne lesz a hatalom közepében, az információs körforgásban ez a párt, és azért valljuk, hogy Giorgia Meloni most miniszterelnök, és az, hogy az identitás és demokráciából mikor lesz esetleg francia elnök, vagy valamilyen más kormányzó, sokkal kevésbé látszik. Tehát ilyen szempontból, és talán ez még egy ehhez tartozó fontos kritérium, vagy most a parlamentről beszélgetünk a választás miatt, de azért a vízválasztó leginkább ott lesz, hogy az Európai Tanácsban, tehát a 27 állam és kormányfő rendszeres találkozóján lesz-e radikális miniszterelnök. Ugye most Wilderset is látjuk, hogy nem fogott ülni. Tehát a nyugat-európai országok koalíciós kényszere miatt ezek nem garantált belépők, és ilyen szempontból egyáltalán nem olyan könnyű, tehát az ECR-nek lehet, hogy lesz miniszterelnöke, ugye még Melonin túl is ott, onnantól kezdve ez egy izgalmas történet, ugye ott van a cseh miniszterelnök, tehát azért ez egy sokkal szélesebb, az Európai Tanácsban is megjelenő pozíció, ahol már lehet alkudozni, tehát Orbán Viktor azt hiszem pragmatista módon közelíti ezt meg, persze a kritika pont annak szól, hogy orosz barátpolitikát folytat.
Feledi Botond, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Nézőinknek mondanám, hogy mindenképpen olvassátok Feledi Botond heti hírlevelét, illetve hallgassátok a podcastját is. Sőt, a hűségesebb olvasóid és nézőid vagy hallgatóid számára mondanám, hogy hamarosan lesz majd író-olvasó találkozó is Feledi Botonddal. Ennek a részleteit majd nyilvánvalóan elsődlegesen a hírlevelek olvasóiddal fogjuk majd közölni, úgyhogy már csak ezért is érdemes feliratkozni rá. Botond, köszönöm szépen, itt voltál még egyszer, minden jót neked, szia!
Nagyon köszönöm, jó beszélgetést, sziasztok!
Csak ezt muszáj nektek is föltenni, tehát ti egyetértetek a Botond elemzésével és meglátásaival, vagy vannak másokok is, amiket érdemes felsorolnunk azért annak a megértése kapcsán, hogy miért az antiputyinista erőkben látja most Orbán Viktor a boldogulás lehetőségét európai szintéren? Péter.
Abszolút igaza volt a Botondnak, azért, mert ott van most valódi erő. Tehát a tanácsban nemrégiben helyek 3, most éppen 2 miniszterelnök van, aki ehhez a frakcióhoz tartozik. Az identitás frakcióból senki sincs ott a tanácsban, tehát oda nem éri meg abba az irányba tájékozódni. Nem is beszélve arról, ami itt elhangzott az AfD német probléma tekintetében. Az AfD az ennek az identitás frakciónak a tagja, azzal már csak ezért se barátkozunk, amit itt elmondtak a kollégek.
Miklós.
Passzolom a kérdést, nem vagyok az európai pártpolitika szakértője.
Az idén valószínűleg olyan negyedik helyen fog nagyjából végezni, most előre vált számítások szerint legjobb esetben, szóval nyilvánvalóan Orbánék helyet szeretnének kapni az asztalnál, döntéshozó szerepben nézte a Botond, elég jól összefoglalta ezt a kérdést.
Én teljesen egyetértek a Botond, de azt nem alapvetően Orbán Viktor hatalomban érdekelt, mint ahogy egyébként minden más politikus is. A hatalom az ICR-nál van, vagy legalábbis ő van leginkább annak a közelében. Az utóbbi fél évben, évben az látszik, hogy az EPP, tehát a néppárt és az európai konzervatívok és reformerek egyre jobban közelednek egymáshoz, tehát vannak közös pontok. Én azt gondolom, hogy hogy az ECR a néppártnak egyfajta ilyen menekülő utat is ad, hogyha, ezt talán a Péter említette, hogyha mondjuk a szociáldemokratákkal vagy liberálisokkal nem akarnak, vagy nem tudnak együtt szavazni bizonyos kérdésekben, akkor az ECR az egy ilyen menekülő út lehet a néppártnak, akikkel össze tudnak fogni. Én szerintem az is fontos, hogy ugye a magyar kormány tagjai azért továbbra is felvetik, hogy nem zárják ki, és nem is csak a magyar kormány, egyébként a lengyel PISZ képviselő is mondták a napokban éppen, hogy nem zárják ki azt, hogy az európai parlamenti választás után lehet egyfajta olyan új konstelláció, hogy mondjuk a Löpenékkel közösen csinálnak valamit, tehát hogy akár fölborulhat a most ismert frakció megosztás vagy felosztás, és lehetnek új frakciók, vagy valami új konstelláció összeállhat. Tehát, hogy továbbra is van egy ilyen cél a Fidesznél mindenképp, és ahogy látszik a lengyeleknél is, én nem gondolom ezt egy előre reálisnak, de ennyire nem látok értelemszerűen az ajtók mögé.
És akkor zárásként térjünk át, vagy hát tágítsuk ki a fókuszt az amerikai perspektívával, ez már egyébként többször előkerült a beszélgetésben, de lenne néhány pontosabb kérdésem, vagy fontosabb kérdésem ehhez kapcsolódóan. Flóra, egyrészt te írtál arról, hogy a washingtoni Magyar Nagykövetség és a Magyar Külügyi Intézet emberei republikánus kongresszusi képviselőknél lobbiztak annak érdekében, hogy az USA tegye takarékra az Ukrajnának szánt támogatásokat. Ugye itt még csak nem is egy közvetlenül magyar ügyről van szó, majd pontosíts, hogyha esetleg túlságosan általánosan fogalmaztam volna, de hogy az mutat, meg, hogy itt ez a network már arra is képes gyakorlatilag, hogy nem csak a nemzetállami hatáskörbe sorolható érdekekért szálljon síkra, hanem a teljes esetben harmadik államok érdekeit is szívesen fölvállalja és képviselő, ha szükséges. Miről árulkodik ez a számodra?
Itt alapvetően ugye arról volt szó, hogy a Heritage Foundation rendezett egy ilyen eseményt, közösen ugye a magyarokkal. Ez egy ilyen think tank-szerű, de zárt körül, tehát nem sajtónyilvános esemény, és az ukrajnai háború volt a fókusz ennek az eseménynek, pont néhány nappal azelőtt, mielőtt ugye a kongresszus szavazott erről, tehát egy nagyon-nagyon érzékeny időpontban volt ez a találkozó, és Ugye a Heritage-nek elég nagy befolyása van a republikánus párton belül, és azokra is, akik most jelenleg döntéshozó helyzetben vannak. Tehát ezért volt izgalmas erről a találkozóról írni, vagy egyáltalán tudni, hogy lesz ilyen, mert ugye nekik elég erős a befolyásuk. Azért a magyar kormány Amerikában névű befolyását azért én nem helyezném egy annyira erőteljes pozícióba, tehát azt nem, arról nem tudok, vagy nem állítom azt, hogy ők ebbe azért erőteljesen bele tudnának ott szólni. De mindenképpen a találkozónak az időpontja és a témája az érdekes volt, ez az időzítés.
Miklós nagyon bólogatta kifejten, hogy mire gondoltál?
Igen, tehát azért van befolyásuk, részben ugyanúgy, ahogy az orosz titkosszolgálatok eljuttatják a megfelelő memókat a megfelelő helyekre, és akár a Fox News-on is vissza lehet hallani, ugye az amerikai jobboldali hírcsatornán orosz propaganda mondatokat, akár szó szerint is. Ugyanúgy a magyar kormány is, akár fizetett lobbistány több millió dollárt költött a magyar kormány, például Konimek és más cégeken keresztül. Igen. Arra, hogy lobbizzanak az amerikai kongresszusban. De a Marjorie Taylor Greene, aki annyira szélső jobboldali, hogy már leesik, így szokták őt kb. Emlegetni, ő beterjesztett egy olyan módosító javaslatot az ukrajnai segélycsomaghoz, ami a kárpátaljai magyarokra hivatkozva javasolta azt, hogy mindenféle egyéb kötelmeket szabjanak, amit nem hiszem, hogy egy átlag amerikai képviselő asszony a saját ujjából tudna kiszívni. Tehát feltételezem, hogy ezt konkrétan megkapták, és ugye keresik az érveket, akár az orosz nagykövetségen, akár a magyar nagykövetségen keresztül, amivel fel lehet tartóztatni, ez most éppen nem sikerült, de ettől még a kapcsolat az élő, legalábbis ezek a dokumentumok erről tanúskodnak.
És akkor beszéljünk még arról zárásként, hogy Donald Trump esetleges megválasztása hogyan változtatna ennek a networknek a pozícióján. Nyilván a magyar kormány is kifejezetten Orbán Viktor all-in-ben van abban az értelemben, hogy nagyon komoly téteket tesznek arra, hogy Donald Trump visszajön. Az már csak egy zárójeles megjegyzés, hogy nem biztos, egyébként geopolitikailag neki kedvező pozíciókat biztosítani egy Trump elnökség, mint a Biden elnökség, de ez egy következő témája lehet egy következő adásnak. Szóval a ti megítélésetek szerint azok a felfokozott remények, amelyeket Orbán Viktor megfogalmaz Donald Trump visszatérése esetére, azok megalapozottak, ténylegesen igazolják esetleg majd, hogyha Donald Trump tényleg megválasztásra kerül, és a networknek a többi része adott esetben más európai családok, párcsaládok, vagy nem tudom én, politikai vezetők is hasonlóképpen komoly téteket helyeznek Donald Trump esetleges újraválasztására. Elsőként Bolcsú.
Én azt gondolom, hogy Donald Trump lenne így a pont az én Orbán Viktor számára. Egyrészt azért, mert maga Donald Trump is azt mondja, hogy más lenne az új elnöksége, mint a korábbi elnöksége volt. A korábbi elnöksége alatt még nem volt kellően tapasztalt a tekintetben, hogyan kell az államot átszervezni. Most azt mondja, hogy csak egy napig lenne diktátor, akkor viszont igen, utána vár nem. Ez azt jelenti, hogy azért vannak tervei arra, hogy alakítsa át úgy az államrendszert, vagy a politikai rendszert az Egyesült Államokban, ami hosszú távra is biztosíthatná a hatalmát. És azt gondolom, hogy Donald Trump elnöksége Amerika geopolitikai, gazdasági, politikai egyéb súlyával együtt egy olyan momentumot teremthetne ezeknek az erőknek, ami bőven hozzájárulhat ahhoz, hogy Európában is sokkal nagyobb eséllyel kerülnek hatalomra. Ezzel együtt ott van a rizikó nagyon nagy, tehát hogy ott nagy az a rizikó, hogy az Orbáni külpolitikának azért vannak olyan elemei, amik az amerikai, vagy a trumpista külpolitika nem nézne jó szemmel. Ugye Trump alapvetően egy Kína-Amerika konfliktusban látja a jövőt, és kevésbé akar mondjuk Oroszországra fókuszálni. Ugye a magyar kormány nem csak Oroszországgal ápol közeli kapcsolatokat, hanem a kínai befektetéseket is örömmel fogad, és mondjuk igen, erősen szemben megy azzal mondjuk az amerikai elvvel, hogy mondjuk kínai vállalatokat ne vonjunk be kritikus infrastruktúrába. Szóval vannak itt azért az Orbáni külpolitikában olyan tényezők, amik valószínűleg szúrnák Trump szemét. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor ezt azzal próbálja megelőzni, hogy olyan személyes kapcsolatot épít ki Donald Trumppal, ami talán védőernyőt biztosít számára majd.
Flóra?
De most látszik az, hogy tényleg most minden tétet Trumpra tettek fel Orbánék. Ez nyilván egyrészt azért, mert vele talált úgy ilyen ideológiai közösséget, de azért más irányba is volt próbálkozás arra, például még a DeSantis, amikor ugye arról volt szó, hogy esetleg ő is játszik ebben a játékban, akkor felé is volt próbálkozás, de ott elutasításba, vagy azzal szembesültek az Orbánék a DeSantis csapat részéről bizonyos próbálkozásoknál. Az, hogy minden lapot Trumpra tettek fel, az nyilván arra utal, hogy hogy bizonyos hasznot várnak abban, hogyha esetleg Trump lesz az elnök, vagy valamilyen kedvező lépéseket Magyarországgal szemben. Nyilván ez, hogy meglátjuk, hogy ez valóban így lesz-e, és hogy Európa szempontból mit hozhat majd egy Trump elnökség. Gondolok itt most nyilván az ukrajnai háborúra, hogy annak mit hoz, mert alapvetően annak ott lesz a legnagyobb jelentősége, hogy azt hogyan befolyásolja majd a következő amerikai elnöknek a személye, meg a döntései, meg a politikája.
Miklós.
Rengeteg jóra számíthat az Orbán kormány a Trump elnökségétől, főleg azokon a napokon, amikor nem fogja összekeverni őt Erdogánnal, mert azért ez néha-néha előfordul. És két, ahogy Bucs is említette, itt két fő dimenzió van, az egyik az orosz-amerikai kapcsolat, a másik pedig az a kínai-amerikai kapcsolat. Na most Magyarország ugye keleti nyitási politikája keretében mind a két irányba próbál tájékozódni. Az orosz viszony szempontjából teljes egységplatform van ugye Trump és a magyar kormány között. Másfél viszont a kínai esetben, ahogy te is említetted, ott egy nagyon erős ellenállás van. Most nemrégiben a képviselőháza a TikTok közösségi média platform betiltásáról szavazott, és azt próbálják kierőszakolni, és ez Trumpnak volt az eredeti ötlete, hogy amerikai befektetők vegyék át, mert alapvetően kínai befolyásolást látnak a TikTok platformnak a bizonyos videóin. Úgyhogy azt gondolom, hogy ki fog éleződni ismét a kínai-amerikai problémakör, és e tekintetben Orbán Viktornak a pozíciója az nem egyértelmű, hogy egy ilyen esetben akármennyire a konnektivitás platformján állnak, és mindenkivel jobban akarnak lenni, de lesznek olyan kérdések, amikor mondjuk a Huawei vagy egy amerikai távközlési szolgáltató között kell választani, akkor valaki mellett ki kell majd állniuk.
Péter.
Szóval, hogy mindent úgymond Trumpra tesz az Orbán, annak szerintem van egy olyan értelme is, hogyha Biden nyer, akkor el lehessen magyarázni, hogy mi a baj. Tehát, hogy nem az lesz a... Ha mondjuk, ne adj Isten a Magnitsky törvényt, ami egy korrupció, külföldi korrupt emberek elleni törvény, amivel az Egyesült Államok a saját területén kívül más országok állampolgárait is meg tud szankciózni, hogyha korruptnak találják őket. Ez egy létező fenyegetés az USA felül a magyar kormány irányába, leginkább a magyar kormány orosz politikája miatt. Na mondjuk, hogyha egy ilyet meghúzna a Biden kormány, ha ők maradnak, akkor Orbán azt tudja mondani, hogy hát bosszút áll azért, mert én a Trumpot támogattam. Ez a hazai kommunikáció szempontjából is szerintem egy tök fontos kérdés. De mi akkor, hogyha a Trump győz? És hát egyrészt azért nagyon nehéz jósolni, mert ugye Trumpnak az az egyik izgalmas képessége, hogy teljesen kiszámíthatatlan. És képes egészen mad dolgokat mondani, majd annak az ellenkezője.
Igen, amikor sütál erre már.
Igen, ugyanoda visszatérni. Azt talán meg lehet úszni, hogy ne kitiltós konfliktus legyen. Azt talán meg lehet úszni egy Trump kormányzata, hogy ne olyan témák mentén kritizálja nyíltan az Egyesült Államok kormánya a magyar kormányt, ami a magyar ellenzék számára kedvező. Tehát ezeket a jogállamisági, demokrácia, korrupció, stb. Ügyeket. Ám ettől még azt láttuk a legutóbbi Trump kormány idején is, hogy abban, amiben nekik érdekük van, ott kőkeményen nyomulnak. Tehát az például, hogy a magyar kormány annak idején nem szállt be a krki horvátországi LNG terminál költségeibe, majd aztán mégis kénytelen volt lefoglalni legalább egy kicsit több milliárd köbmétert évente, abban nagyon erősen benne volt. Tehát ott rendszeresen jártak Magyarországra energiaügyi minisztérium emberei, és mondták, hogy de ezt kell csinálni. Tehát nem az volt, hogy ne lett volna ugyanúgy érdekek mentén történő nyomásgyakorlás, csak ez kevésbé egy ilyen kommunikációs demokrácia, korrupció ellenes küzdelem szósszal volt leöntve. Ott megcsálták azt, hogy az akkori nagykövet a függetlenség napja ünnepségen idehívta a Paul Ankát, aki elénekelt az Orbán Viktor asztalánál a Hello Mr. Presidentet. De közben ugyanúgy ment az, hogy ne vegyetek orosz gázt, ne engedjétek be a Huawei-t, az 5G technológiába aztán pláne ne engedjétek be, és a magyar kormány ugyanúgy egyébként nem engedelmeskedett, mint ahogy most se a legtöbb amerikai igényre, illetve elment a falig, addig, ami után meg már muszáj volt engedni. ahogy most is csinálja. Tehát olyan nagyon nagy érdemi változás, de inkább a kommunikációs térben és a belpolitikai üzenetekben jól artikulálható térben várnak.
Jó, hát hogy milyen folyamányon leszek még majd ennek, azt remélem, hogy lesz lehetőségünk a továbbiakban is veletek majd megtárgyalni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok ma este velünk, és várunk vizetiteket a stúdióban. Hunyadi Bulcsú, Magyari Péter, Sebők Miklós és Karam Völgyi Flóra. Sziasztok, köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma este folyamán.
Köszönjük
szépen.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt az adásunk, amit megpróbáltunk egy átfogóbb képet adni arról, hogy milyen európai, illetve Európán túlmutató építkezése van Orbán Viktor szélsőjobboldali hálózat terjeszkedésének. Hogyha esetleg menet közben kapcsolódtál volna be, akkor mindenképpen ajánlom, hogy a legelejétől hallgass meg a teljes beszélgetést. Már csak azért is, mert a beszélgetés egy pontján becsatlakozott hozzánk Feledi Botond, a Partizán külpolitikai szakértője is. Nagyon fontos, hogy ez nem az utolsó adása a héten a Partizánnak. Holnap este 6 órától érkezik hozzánk Karácsony Gergely főpolgármester. Pénteken élőben fogunk tudósítani Magyar Péter tüntetéséről a belügyminisztérium előtt. Szombaton érkezünk Szombathelyre, ahol délelőtt vitával várunk benneteket, este pedig Winkler Róberttel lesz egy közös beszélgetésem, és vasárnap is lesz ezen a héten Partizán, hogy pontosan mivel készülünk a számotokra, az egyelőre meglepetés. Éppen ezért, hogyha szeretnétek értesülni róla, és nem lemaradni a fejleményekről, akkor kövessetek bennünket a különböző social media felületeinken. Nagyon köszönöm munkatársaim nevében a megtisztelő figyelmeteket. Újfent fel kell hívnom a figyelmeteket arra, hogy tart még az 1%-os adománygyűjtési kampányunk. Hogyha esetleg szeretnél tájékozódni arról, hogy milyen terveink vannak a jövőre vonatkozóan, amihez azt kell, hogy minél többen adjátok nekünk az 1%-otokat, nos, emiatt készültünk egy kis filmmel, ezzel búcsúzom ma estére, holnap este találkozunk, addig is ciao. Ne feledd, kérdések nélkül nincs változás, de közösség nélkül nincs Partizán. 2024. szeptemberétől új korszaka kezdődik a Partizánnak. A tavaszi országjáró turné a kezdete annak a projektnek, amellyel újraértelmezzük a közösségszervezés és a média munka jelenleg idehaza ismert fogalmait. Az ország nem csak Budapestből áll, ezért szeretnénk tartósítani a fővároson kívüli jelenlétünket. Ehhez pedig minden korábbinál több erőforrásra van szükségünk, vagyis sok tízezer elkötelezett támogatóra, aki nekünk ajánlja fel idén az adója 1%-át. Országos szinten akarunk tenni egy igazságosabb nyilvánosságért, ahol élénk viták tárgya, hogy az ország gazdasági és politikai elitjének döntései hogyan határozzák meg milliók mindennapjait. Magyarország elhallgatott történeteit akarjuk kihangosítani, a közhelyek helyett új szempontokat találni, megmutatni azt, amit el akarnak rejteni, és emlékeztetni arra, amit el akarnak felettetni. Egy szolidáris társadalomért dolgozunk, ahol az igazságtalanságnak következménye van, és ahol a leggyengébbek hangját is meghallják. És persze azt akarjuk elérni, hogy válaszoljanak a hatalmasok azokra a kérdésekre, amelyek az ország sorsa szempontjából a legfontosabbak. Éppen ezért arra kérlek, hogy állj mellénk, és 2024-ben te is ajánlj fel számunkra az adód 1%-át, hogy folytathassuk munkánkat egy igazságosabb Magyarországért.